A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Egyre hevesebben folyik a drog elleni harc Romániában. A nyár végi Dohomai üdülőtelepen történt eset úgy tűnik felnyitotta a hatóságok szemét, hogy valamit tenni kell. A legfelsőbb védelmi tanács a múlt héten nemzetbiztonsági veszélynek minősítette a kábítószer fogyasztását és a kereskedelmet. Ezzel egy időben munkacsoportokat akarnak létrehozni, bővítik a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészséget, továbbá a parlament asztalán is számos tervezet van, amelyek arra hivatottak, hogy javítsanak a mostani helyzeten. Úgy fest, hogy ismét egy tragédia kellett az országban, hogy rávilágítson egy már rég létező problémára. Témánk drogprevenció szakemberi szemmel. Erről beszélgetünk a mai medicinában, meghívottam dr. Balázs Boglárka, onkológus rezidens orvos, akit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánom, a Pontis egészségügyi szervezet nevében köszönöm, hogy itt lehetek.
Nem először beszélgettünk a drogok kérdéséről a medicinában, ez a probléma ugyanis nem a nyár végén, hanem sokkal korábban kezdődött el. Meglátása szerint lett volna annak eredménye, ha hamarabb elkezdődik az a folyamat, amit most látunk Romániában? Sikerült volna visszaszorítani, vagy akár csírájában elfojtani a drogfogyasztást, drogkereskedelmet?
Figyelembe véve, hogy a csempészet az egyik legősibb mesterség, én nem hiszem, hogy lehetett volna elég hamar lépni ez ellen. A globalizáció az ugye nagyon fejlődik, szerintem elkerülhetetlen, hogy előbb vagy utóbb ilyen mértékben nálunk is jelen legyen, és arra szeretnék rávilágítani, hogy a vaskezű irányítás sem feltétlenül biztos garancia arra, hogy ezt vissza tudjuk szorítani. Hiszen vegyük például Észak-Koreát, szerintem az egyik legszigorúbb ország, és nagyon-nagyon meglepő statisztikákra bukkantam. Az észak-koreai népesség 30%-a fogyasztó, sőt, előállító, ugyanis az egyik legnagyobb kristálymet exportőr országról beszélünk. Vagy jövök egy másik nagyon érdekes példával, Szaúd-Arábiában ugye híres az alkohol is tilos, nem csak a drog. És az elmúlt 5 évben, akkor szigorítottak be a leginkább az elmúlt 5 évben, amikor volt egy nagyobb rajtaütés, ami alatt, ez nagyon-nagyon érdekes volt, 47 millió amfetamin tablettát találtak. Tehát ez azt jelenti, hogy hiába a szigorúság, hiába a vaskezűség, mégiscsak a drog fővárosa a Közép-Keleten. Nem feltétlenül a szabályokon múlik. És most gondoljunk például a Covid-ra. Tehát én azt elismerem, hogy a Covid idején szigorúbb határellenőrzések voltak, és visszaesett a kereskedelem is. Viszont amint megtörtént a fellazulás, azonnal lábra állt a regresszió után. Tehát egy nagyon ellenálló piaccal van dolgunk. Jelen esetben a digitalizáció sem a barátunk, hiszen egy közvetlen és lekövethetetlen csatornát teremt a vevő és az eladó között. És gyakorlatilag egy gombnyomásra van, csak ismeri kell a megfelelő embereket, a megfelelő telefonszámokat, és egy gombnyomásra van a sikeres tranzakció. Ahol viszont be lehetne avatkozni, az szerintem a szigorú büntetések. Pont ma olvastam, és hihetetlen módon felháborított az eset. 2019-ben az egyik állampolgártársunk, egy román állampolgártársunk, egy fiatal férfi, 145-tel haladva átment egy piroson, az Aston Martinjával frontálisan ütközött, a másik autónak esélyese volt a menekülésre, természetesen a sofőr azonnal meghalt, az Aston Martin vezetője alkohol és kokain befolyása alatt volt, 13 év börtönbüntetést róttak ki rá, azóta is Olaszországban van. Egy percet le nem töltött belőle.
Vannak sajnos nagyon szélsőséges helyzetek, és nagyon úgy fest, hogy Romániában ez kell ahhoz, hogy rávilágítsanak arra, hogy gond van, valamit tenni kell, most már nem lehet tovább halogatni. Itt hallhattunk példákat Észak-Koreáról, a Közel-Keletről, de ezzel szemben beszélni kell arról is, hogy mi történik itt nálunk. Mi történt az utóbbi években drogfogyasztás tekintetében? Növekedett, csökkent, vagy esetleg stagnált az összkép, hiszen törvényhozás szempontjából most látunk először elmozdulást hosszú évek után.
Hát persze, hiszen most történtek olyan tragédiák, amik igazából felhívták a figyelmet erre a problémára, mert eddig tévesen mindenki azt hitte, hogy ez egy réteg probléma. Aki érintett volt, azt hitte, hogy ez az ő baja, akit nem érintett, az meg azt hitte, hogy ez a más baja. Tévesen egy réteg problémának tartották az egészet, és mint ilyen nem egy olyan téma, amely különösebb tömegeket mozgatna meg, mint mondjuk a nyugdíjemelés, vagy az áfa kulcsváltozás. Ez viszont egy tévedés, tehát ez nem az egyén problémája, ez a társadalom problémája. És nagyon-nagyon szomorúnak tartom azt, hogy amíg tragédia nem történik, addig nincs is eredmény, és nincs beavatkozás. És a statisztikákra visszatérve, hoztam néhányat az Agencia Nacionale Antidrog Jóvoltából, ezek 2022-es statisztikák. A 15-64 évesek között 10,7% használt minimum egy drogot, 6% tette ezt az elmúlt egy évben, és 3,9% az elmúlt egy hónapban. Ez növekedés szempontjából 2,2-szeres növekedés az előző évekhez képest. Hogyha egy kicsit lerövidítjük az év intervallumot és a fiatalabbakra koncentrálunk, akkor még súlyosabbak a számok. 15 és 34 évesek között 16,9% használt már valamilyen drogot, 10% az utóbbi egy évben, 6,6% az utóbbi egy hónapban.
És ez az, amit beismertek, és akkor ki tudja, mi van még a beismerés alatt akár, mert nem biztos, hogy mindenki őszintén vallott. Az lenne akkor a megoldás, hogy például a szülők, tanárok végre elhiggyék azt, hogy igenis, akár az én gyermekem is lehet fogyasztó?
Természetesen igen, viszont ezzel nagyon nehéz lehet szembenézni.
Milyen tünetei vannak akkor bizonyos drogok fogyasztásának? Beszéljünk a népszerűbbekről, amelyek mondjuk ki könnyebben, vagy még könnyebben elérhetőek a fekete piacon. Hogyan tudjuk észrevenni a környezetünkben levőkön, hogy igen, valamilyen kábítószer, valamilyen tudatmódosítószer hatása alatt van?
Vannak bizonyos testi tünetek, amik felhívhatják rá a figyelmünket, ilyen például a pupilla lehet tág, vagy lehet pontszerűen szűk, előfordulhat remegés, szájszárazság, lelassulnak a reflexek, dekoordináltá válik a mozgás, nehéz lesz a kommunikáció. Drogtól függően az illető lehet, hogy lelassul, lehet, hogy pont ellenkezőleg felpörög. Hosszú távú függőségre hívhatja fel a figyelmet az izolálódás, a baráti kör hirtelen megváltoztatása, eltávolodás akár a családtól. Az is figyelem felhívó lehet, hogyha megváltoznak a bevett szokások, hogyha az eddig magára sokat adó ember hirtelen elhanyagolt lesz, lefogy, vagy pont nagyon meghízik.
Egy alkalom után senki nem lesz függő, és ezt nem én mondom, vagy nem a saját kútfőmből mondom, hanem ezt mondják nagyon sokan, akik jártasabbak a témában. Egy előző műsorban elhangzott az is, hogy az első alkalmat követően, akik heroint adtak be maguknak, azok közül 31% lett függő, miközben ez az arány a nikotin esetében 33%. Utóbbi pedig egy legális és szintén az egészségre káros szer. Ennek is tekintetében célra vezető lenne egyes szerek legalizálása és törvényes értékesítése? Na nem az utca sarkán, hanem hivatalos üzletekben, és igen, amikor ezt a kérdést teszem fel, akkor éppen Hollandia jut eszembe.
Szerintem erre a válasz az nem igazán lehet fekete és fehér, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a dohányzás és az alkohol, az ugye, ahogy említetted, az nálunk is legális és elérhető, és ettől független a fogyasztás az nem szorult vissza. Tehát ugyanúgy vezetjük ezeket a statisztikákat is. Viszont, ha már Hollandia a klasszikus példa, én szívesebben élnék például az Amerikai Egyesült Államok példájával, már csak azért is, mert jobb összehasonlítási alapot nyújt ott összehasonlítgatni az államokat. Mivel az államok egy részében legalizált a marihuána, egy másik részében pedig orvosi okokból kifolyólag fogyasztható. És az Ohio-i Egyetem ennek apropóján készített egy kutatást, hogy összehasonlította ezeket az államokat, ahol teljesen legális, vagy ahol félig legális. A következtetés, amikre jutottak, az nagyon érdekes volt, mert nem a fogyasztás, vagy nem is a terjesztés szorult vissza, sokkal inkább a drog használatához köthető bűncselekmények száma csökkent. És ennél is tovább megyek, mivel hogy 2020-ban Oregon államban bevezették, hogy a heroin, a kokain, az MDMA és az LSD is valamilyen szinten legálisnak számít. Ezt úgy kell érteni, hogy nem jár érte börtönbüntetés kis mennyiségekért. hanem fizetnek egy $100 büntetést, és elmennek a rehabra, de nem jár érte börtön. És akkor lássuk, hogy hova jutottak el ezzel a nagy liberalizációval. Amerikai statisztikák szerint 4-ből 1 fiatal rendszeres marihuana fogyasztó, ez 25%. 10-ből 1 naponta teszi ezt. És alig 25%-uk gondolja azt, hogy ez nekik hosszú távon is káros lehet és problémát okozhat. Emiatt már egy olyan orvosi fogalom is kialakult, hogy cannabis use disorder, tehát már külön fejezet van számára. Viszont szerintem korai levonni következtetéseket hosszú távon, mivel ezek a változtatások nemrég jöttek be. És nem mindegy, hogy egy lakót úgy érint egy ilyen változtatás, hogy előtte már volt egy állapot, amit megváltoztattak, vagyis illegálisból lett legális, vagy startból úgy nő fel, hogy igen, ezek a szerek legálisak és elérhetőek.
Tehát akkor Romániában nem az történne, hogy visszaszorulna, vagy legalábbis megtisztulna a piac a különböző nem tiszta kábítószerektől, hanem megnőne a fogyasztás, és akár még nagyobb kockázatnak lennénk kitéve egyszerű járókelőként is az utcán. Dojmájra gondolok, amikor 5 embert gázoltak el.
Nem biztos, hogy feltétlenül megnőne amúgy, de mindenképpen valószínűleg kevesebb lenne az ehhez kapcsolódó bűncselekmény.
Az országok tekintetében más európai tagországok, vagy akár a föld más országai hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez? Hollandia példáját ugye mindenki ismeri, Romániában látjuk most a törvénytervezeteket, parlamenti vitákat, javaslatokat, de mit csinálnak más térségekben? Mert nem hiszem, hogy egyedül Románia küzd a drog kérdéssel, vagy csak nálunk probléma ez.
Európában amúgy a legjobb helyen Portugália áll, mégpedig azért, mert változást hoztak be a stratégiájukban a 2000-es évek elején. Ezt amúgy akkor tették, amikor rájöttek, hogy a lakosság 1%-a heroinfogyasztó, és ugye hol van még a többi drog. Ugyanaz volt körülbelül a stratégia, mint Oregon esetében, Oregon Portugáliától vette át a mintát, hogy nem büntetésekkel éltek, hanem rehabilitációval és visszaintegrálással. Az eredményük pedig az volt, hogy csökkent a túladagolásos esetek száma, nem nőtt a drogfogyasztás, nem is csökkent, illetve kevésbé voltak zsúfoltak a börtönök. Tanulság ez alapján szerintem az, hogy az elfojtás az nem megoldás, hanem hogy a problémát azt tudomásul kell venni.
És visszaesők nem voltak? Nem nőtt, nem csökkent a drogfogyasztás Portugáliában, de vajon nem voltak olyan emberek, akik leszoktak, csökkentették a mennyiséget, és utána visszaestek? Nagy számok törvénye szerint nagy valószínűséggel azért csak kell beszélni visszaesőkről, és mi történik akkor, hogyha valaki visszaesik, ugyanabba a cipőbe kerül, vagy esetleg még rosszabb helyzetbe?
Véleményem szerint a drogfogyasztással valaki csak szeretne elfedni egy másik problémát, feldolgozni egy traumát például. Éppen ezért, amennyiben lemond a drogról, de önmagát, a probléma gyökerét nem szünteti meg, a visszaesésnek nagyon nagy esélye van.
Vagyis a fő problémát is kezelni kell a függőség mellett, és hát folytassuk innen a beszélgetésünket a zene után, addig is a hallgatóknak elmondanám, hogy a honlapunkon online is követhetik a műsort, illetve nézhetik is, ami itt a stúdióban zajlik. Címünk marosvásárhelyiradio.ro, illetve írhatnak nekünk SMS-t is a 0740-274-165-ös telefonszámra. A zene után pedig folytatjuk a medicinát.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Folytatjuk a medicinát. Vendégem a stúdióban dr. Balázs Boglárka, onkológus rezidens orvos, akivel a drogprevencióról, drogkérdésekről beszélgettünk. Elhangzottak, hogy hogyan alakulnak bizonyos országokban a helyzetek, hogy a probléma gyökerét kell kezelni, és azt, hogy biza-biza egyre nagyobb problémát jelent a drogfogyasztás és a drogkereskedelem Romániában is. Ugye azt is tartják, hogy aki függő volt, az sohasem lesz biztosan és örökre tiszta, idézőjelben mondván. Gondolom, hogy így van ez a nem csak a kábítószernél, hanem az alkoholnál és más függőséget okozó szereknél is. De amikor ezek szóba kerülnek, és különösen a kábítószer tematikája felkerül arra a bizonyos asztalra, akkor mindenki egyből a fiatalokra gondol. Igen, a fiatal korosztály az, aki eljár bulizni, fesztiválokra, több közösségbe bekerül, és bizonyos értelemben könnyebben találkozhat a drogokkal. De valamiért senki nem beszél a középkorú, idősebb emberekről, akik szintén lehetnek fogyasztók. Kezdjük innen. Mit lehet tudni az utóbbi embercsoport érdekében, mit lehet tenni, hogy segítsünk számukra, tehát a középkorú drogfogyasztóknak?
Náluk elsősorban is más okokból alakul ki ez a probléma, nem a buli motiválja őket, vagy a carpe diem életérzés, hanem inkább a hétköznapokból, a munka robotjából szeretnének menekülni. Az a gond, hogy például amíg a diákok esetében az iskola az bizonyít egy vagyis biztosít egy szociális hálót, napi interakciót társakkal. A munkahelyen ez sajnos nem feltétlenül történik meg. Éppen ezért ebben a korosztályban gyakoribb az izoláció. És ez egyrészt azért baj, mert ugye ez most szakszóval élve predisponál, vagyis előteremti a helyzetet. Másrészt viszont megnehezíti a probléma tudatosítását, mert kiesik az a faktor, hogy a környezet észrevegye azt, hogy valakinek gondjai vannak. Amúgy ebben a korosztályban gyakrabban küzdködnek mentális problémákkal, ez is egy hajlamosító tényező. Érdekes módon jellemzően a férfiakra jellemző, és a kor előre haladtával nő a gyakoriságuk. Viszont akkor most ne úgy képzeljük el, hogy a nagytaták állnak a kokainra, esetükben az alkohol, és sajnos a fájdalomcsillapító gyógyszerek használata a legjellemzőbb.
És hogyan lehet akkor nekik segíteni, hogy akár kábítószerről, akár fájdalomcsillapító gyógyszerről, de ne fogyasszák, vagy ne adagolják túl magukat akár?
A segítségadás lépései azok kortól függetlenül ugyanazok. Felismerni a problémát, beszélni róla, és legjobb, hogyha szakemberhez fordulunk.
De akarnak erről beszélni? Most akár középkorú, akár fiatalokra gondolván.
A középkorúak még kevésbé akarnak beszélni, mivel ők úgy gondolják még inkább, hogy ez a saját problémájuk, és nem tartozik másra.
És mi a helyzet akkor a fiatalokkal? Ők már nyitottabbak, vagy inkább kommunikatívabbak ebben a kérdésben?
A fiatalokra azért szerencsére még lehet némi tekintélyelven is hatni.
Itt a műsor elején elhangzott a Pontis Med, ami több előadást, interaktív múzeumot is szervezett. Mi a tapasztalat? A fiatalokra lehet hatni, de hajlandóak őszintén beszélni, vagy kimondottan tabu témának számít azért a drogkérdés? Hát még bevalljuk azt, hogy megittunk a buliba egy-két sört, vagy elszívtunk egy-két szál cigarettát, de amikor a kábítószer felkerül arra a bizonyos asztalra, akkor az végletesen tabu. Mi a tapasztalat?
Ezzel szemben az a tapasztalatom, hogy mi elmegyünk az iskolákba, órák keretén belül viszont egy ilyen óra 45 perc. És ez az idő kevés ahhoz, hogy bármelyik diák úgy igazán megnyíljon nekünk, már csak azért sem, mert mi számukra idegenek vagyunk. Tehát jó, fenntartunk egy barátságos hangnemet, tegeződünk, és azt a 45 percet nagyon tartalmasan igyekszünk kitölteni, viszont ez nem teremt egy olyan környezetet ahhoz, hogy ő most megnyíljon nekünk és bevallja. Amit viszont megfigyeltünk, hogy a tárlatvezetések végén van egy kis online kitölthető kérdőív, ahol kérdéseket tehetnek fel nekünk, és ott már köszöntek vissza olyan kérdések, amikről látszott, hogy valós szituációk szülik őket.
Ezek névtelenül vannak feltéve, ezek a kérdések?
Természetesen igen.
És hogy kapnak rá választ?
Mi válaszolunk nekik e-mailben. Megírják az e-mail címüket is, és e-mailbe válaszolunk nekik.
Azt akkor könnyebben megadják, mint hogy személyesen feltegyék a kérdést? Akár zárt körben, tehát nem a saját közösségükben, hanem hogy oda menjenek, és az orvosoknak, a Pontis Med munkatársainak négy szem közt, vagy akárhány szem közt feltegyék a kérdést. Most arra gondolok, hogy az e-mail cím az esetek többségében azért a nevünk.
Az a helyzet, hogy nincsen szó négy szem közről. Ott van az egész osztály, és ott vagyunk mi, minimum hatan, de lehetőleg még többen. Tanár viszont nem jöhet be, de akkor is nincsen olyan szituáció, hogy négy szem közt tudjunk beszélni egy diákkal.
De felkereshet például titeket az osztály látogatás után? Egy ilyen beszélgetésre, egy zárt körül mélyebb és nyíltabb beszélgetésre?
Természetesen nem zárkóznánk el ettől, viszont nem volt még erre példa.
És vajon miért? Van egy csak megvan ez a tabu téma, vagy hogy menjek én el oda, és mondjam el azt, hogy ezt meg ezt kipróbáltam?
Én újfent csak arra tudok gondolni, hogy 45 percet töltöttünk együtt. Nem biztos, hogy ő még annyira megbízik bennem.
Beszélgessünk a hatásokról is, hiszen egy dolog az, hogy kipróbálunk valamit egyszer, és ugye nem olyan nagy a valószínűsége annak, hogy függők leszünk. Itt az imént a heroin kapcsán hangzott el, hogy 31%-a lesz függő azoknak, akik először kipróbálták, és ez az egyik legaddiktívabb szer. De milyen hosszú távú hatása lehet a drogok fogyasztásának a fiatalokra nézve, a még fejlődésben lévő szervezetre nézve?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mivel fejlődő idegrendszer sokkal érzékenyebben reagál ezekre a szerekre, fiatalokkal más. És az a gond, hogy előre nem tudhatjuk, hogy hogy reagálunk. Hosszú távon mentális zavarokhoz vezet, szervi elváltozások jöhetnek létre, szív, máj, vesék elégtelensége, károsodnak a kognitív funkciók, tanulási nehézségek alakulnak ki. Csökken az illető érzelmi intelligenciája, nem tudja kezelni az érzelmeit, csökken az önkontroll is.
De könnyebben helyre jöhet egy fiatal szervezet, vagy kevésbé sérülhet, mint egy idős középkorú embernek a szervezete itt, amiről az imént beszélgettünk, hogy nem csak a fiatalok környezetében van jelen a kábítószerfogyasztás. Tehát azt mondják, hogy fiatal vagy helyre jössz, könnyebben helyre jössz. Nyilván ezt nem a drogfogyasztásra és annak hatásaira mondják, de megállja itt is a helyét ez a mondás?
Természetesen igen, amennyiben nem csak a drogfogyasztást és az addikciót kezeljük, hanem ahogy, mint mondtam előbb, a probléma gyökerét is megkeressük.
Mi a helyzet a túladagolással? Hiszen ki kell mondani, hogy ez is jelen van. Mekkora veszélyt jelent ez bárki számára? Gondolok itt arra, hogy sokan ittak többet a kelleténél életük során alkoholból, és akkor jött a másnaposság, másnap rosszul voltak, lehet, hogy még harmadnaposak is voltak, viszont utána helyre jöttek, és ment tovább az élet. Ugyanez a helyzet a kábítószernél is?
Nem. Amúgy a drog, a túladagolás tünetei az inkább a drog típusától függnek, illetve attól, hogy egyedül vagy kombinációban szedik őket. És egy túladagolás az egy nagyon veszélyes helyzet, akár egy potenciálisan halálos kimenetelű is lehet. Megtörténhet hányás, aspirálhatja, aspirációs tüdőgyulladás jön létre, megtörténhet hirtelen szívmegállás, epilepsziás görcsök, roham jöhet létre, és az a gond, hogy nem is annyira a túladagolás jellemző nálunk, mint a designer drogoknak a kiszámíthatatlan hatása. És az a gond a designer drogokkal, hogy mivel nem tudjuk, hogy pontosan mi az az anyag, nincs is ellenanyag. És ezért az orvosok egyedüli eszköze a gyomormosás, az aktív szén, és végszükség esetén a dialízis, ennyi. Tehát nem tudjuk célzottan kezelni.
Mi a helyzet akkor, hogyha valaki magánál van még egy túladagolás, vagy egy rosszul lét, egy kábítószer bekövetkezte rosszul lét kapcsán, de nem vallja be az orvosoknak sem, hogy ő kábítószert fogyasztott, és pont a designer drogok kapcsán, amikor maga a medikális személyzet sem tudja, hogy konkrétan mivel, milyen anyaggal áll szemben.
Gyomormosás, aktív szén, dialízis, ahogy ezt említettem, viszont az illető saját maga alatt vágná a fát. Tehát az ő gyógyulási esélyei rosszabbak. Én bízok abban, hogy a sürgősségen dolgozó kollégák nem először és nem utoljára találkoznak ilyen esetekkel, és felismerik, hogyha gond van.
Leszokásról beszélhetünk akkor, hogyha az illető nem akarja meglépni ezt a lépést? Tehát lehet kényszeríteni, van értelme arra, hogy kényszerítsünk arra bárkit is, hogy ne fogyasszon drogokat, kábítószert?
Aki nem akar megmenekülni, azt nem lehet megmenteni. Tehát mindenképpen meg kell próbálni, és mindenképpen fontos a környezet határozott hozzáállása, viszont nem szabad ezt személyes kudarcnak feltüntetni, hogyha nem sikerül. Elsősorban az illetőn múlik a gyógyulás.
Akkor mit tehetnek például a barátok? Rendben, elsősorban az illető múlik a gyógyulás, de hogy azt tapasztaljuk, hogy valaki a környezetünkben, családunkban, baráti körünkben kábítószert fogyaszt, akkor hogyan lehet neki segíteni, vagy hogyan lehet finoman, de ösztönözni arra, hogy ez így nem jó, ezt így nem ajánlott életvitelszerűen végezni?
Nagyon fontos ugye felismerni, és amennyiben már felismertük, akkor ismerjük fel azt a bizonyos gyökeret, amiről már beszéltem, mert ez a kulcsa a tartós gyógyulásnak. Próbáljuk meg kitalálni, megtalálni azt, hogy miből menekül, mielől menekül. Fontos egy elfogadó környezet biztosítása, egy nyílt és biztonságos kommunikáció a megfelelő csatornában természetesen. És az a legfontosabb, hogy ez nem szégyen, tehát ne riasztson el senkit a segítségkérésben az, hogy fél a társadalmi stigmától, a címkétől, amit ráragasztanak, mert hosszú távon kell gondolkodni, évek távlatában, és emiatt nem szabad arra gondoljunk, hogy most 3 nap pletyka miatt inkább nem mondok semmit, és nem fordulok segítségért. Fontos, hogy ne engedjünk a kifogásoknak, ne engedjünk a halogatásoknak, az alkudozásoknak, legyünk határozottak. Viszont amennyiben úgy érezzük, hogy meghalad minket a probléma, kérjünk segítséget szakemberektől. Erre nálunk is van lehetőség. Itt kiemelném az Agencia Nacionale Antidrogot, ők velünk partnerségben is dolgoznak. A kiállítások alatt különböző droghatásokat, imitáló szemüvegeket hoznak, és azt kipróbálhatják a diákok, illetve rendszeresen beszélgetnek ők is a diákokkal. A Bónusz Pásztor Alapítvány és a Bastion Függőség Kezelési Központ is hasonló módon rendelkezésére áll a segítséget kérőknek.
Doktornő, arra kérném így a beszélgetés végéhez közeledve, hogy mondjál, hogyan is működnek ezek a szemüvegek? Felrakjuk, és mit tapasztalunk, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát például megtapasztalhatjuk, hogy hogy torzul a tér, hogy milyen lehet egy halucináció, hogy mennyire nehéz így végezni pontos és koordinált mozgásokat. Ilyenkor általában feladatokat kapnak a diákok, hogy úgy végezzenek el bizonyos mozgásokat, vagy rajzoljanak, vagy adjanak át egy tárgyat valakinek, hogy rajtuk van a szemüveg, és így kipróbálhatják, hogy mennyire elveszítik az alapfunkcióikat is.
Nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de nem lehet, hogy pont ennek kapcsán tetszik meg nekik az az érzés, amit tapasztalnak?
Természetesen lehet, mivel én azt elismerem, hogy ez a kiállítás egyik legnépszerűbb pontja, viszont a mi tárlatvezetésünk sosem arról szól, hogy ennyi-ennyi ne drogozzatok a drogról. Mi azt szeretnénk, hogy információkat adjunk át azért, hogy a diákok egy tudatos döntést hozzanak meg, hogy tudják, hogy mik a következmények, hogy mik az apróbetűs részek, amiket senki nem mond el, hogy tudják, hogy ez nem az ő problémájuk, ez a társadalom problémája, és ezt különböző audiovizuális elemekkel, érdekes filmösszevágásokkal, mikroszkópot lehet nézni, stetoszkópon lehet hallgatózni, tehát, hogy igyekszünk mindenféle fajta fronton megfogni az ő figyelmüket, és ez amúgy rendkívül nehéz. Már csak azért is nehéz, mert olyan fiatalokról beszélünk, akik 14-18 évesek, és épp a második háborút követik online, és már túl vannak egy pandémián, ezért nagyon nehéz őket megdöbbenteni. Mi szeretnénk a megdöbbentés, a lesokkolás erejével élni a kiállításunk alatt, de nagyon magasan van az inger küszöbük.
Erre utalt akkor, amikor azt mondta, hogy a digitális világ nem barátunk a drogellenes harcban, hogy látnak dolgokat, látják, hogy milyen jól érzi magát akár az, aki valamilyen szert fogyaszt, mondjuk ki, látják azt, hogy Elon Musk a világ leggazdagabb embere egy stúdióban marihuánát szív, és azt hiszem nagyon hosszan lehetne sorolni, és akkor arra gondolnak, hogy hát ez milyen vagány, akkor én is kipróbálom, mert hát mi baj lehet belőle.
Pontosan. A digitalizáció itt sem a barátunk.
És a digitalizációt nem lehet a mi oldalunkra is állítani, hogy segítse a drogellenes harcot is valamilyen úton, módon? Vagy nincsenek erre valamilyen törekvések?
De igen, és ez már csak azért is fontos lenne, mert pont ez az a generáció, ahol nagyon nehéz megtalálni a kommunikációs csatornát, nagyon nehéz úgy szólni hozzájuk, hogy meghallják, mert itt már egy plakát, egy szórólap, vagy éppen egy 30 perces előadás kevés. És ahol őket a leginkább el lehet érni, az pont a digitális platformok, a közösségi média, és szerintem a prevenciós beszélgetések egy részét ide kellene átcsoportosítani.
Összegezzünk. Románia drogellenes lázban ég, Bukarestben komoly viták folynak, miközben egyes döntéshozók a nyilvánosság előtt úgy fogalmaznak, hogy ők nem is képzelték volna, hogy ekkora a baj. Viszont lejárt a strucc politika időszaka, és most csak abban kell bízni, hogy ez a téma nem fog elhalni eredménytelenül, mint sok más történet, hanem valóban lesz változás, bármekkora is, de azt hiszem, hogy szükség van a változásra. De mennyire fekete is akkor az a bizonyos leves Románia esetében, és szakszemmel nézve mi a járható út számunkra, az ország számára, a fiatalok és nem csak fiatalok számára?
Nagyon sötét spektrumban mozgunk, nagyon fekete az a leves, hogy rákapcsolódjak a hasonlatra, egyre fiatalabbak, egyre többen, egyre veszélyesebb szerekkel élnek. Most már nem, tehát hogy a mi kiállításunk igazából 9-12-es diákoknak készült, és egyre több iskola keres fel minket, hogy 5-8-as osztályokban vannak problémák, és hogy szükség lenne, hogy oda is elmenjünk. 5-8-as osztályokról beszélünk. Szerintem segítene egy határozottabb hozzáállás, segítene, hogyha a prevenció a tanterv része lenne. Én tudom, hogy ez luxus a mostani rendszerben, én teljesen tisztában vagyok ezzel, hogy annyira nagyon zsúfolt a tananyag, hogy nincsen arra idő, hogy ezt integrálják bele, viszont mégis idő kellene hozzá. Idő kellene ahhoz, hogy beszélgessünk erről, hogy elmondják, hogy mi micsoda, mit jelent, mi történhet, és azhoz is idő kellene, hogy kialakuljon egy olyan tanár-diák kapcsolat, ami feltételezi azt, hogy a tanár észreveszi, hogyha a diáknak problémái vannak. Illetve kialakul egy olyan bizalom, hogy be is tud avatkozni. Ezekhez mind idő kell. Jó lenne, hogyha a civil szervezetek több támogatást kapnának, illetve egyén szinten fontos az, hogy figyeljünk a környezetünkre, és vegyük észre, hogyha baj van, és ne féljünk beavatkozni.
Zárszóképpen akkor elmondhatjuk azt, hogy saját magunkat kell először bizonyos szinten rendbe tegyük ahhoz, hogy leszokjunk, vagy elkezdjünk rálépni a leszokásra vezető úton. Azonosítani kell a problémát, beszélni kell róla, és bár elsősorban az egyénen múlik, nem árt a környezet támogató hozzáállása, felülelése.
Ezzel teljes mértékben egyetértek.
Doktornő, én köszönöm szépen, hogy a ma esti medicina vendége volt, és válaszolt a kérdéseinkre.
Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy hangot kaptunk, és egyúttal ezen az úton szeretnék sok sikert kívánni a prevenciós program egyik megálmodójának, Müzlinger Noéminek és tagjának, Tamás Zsoltnak, akik épp a szakvizsgájukra készülnek. Nagyon fontos elemei voltak annak, hogy ez a kiállítás és ez a tárlat létrejöjjön. Hajrá, jó tanulást!
Jó tanulást kívánunk a szerkesztőség nevében, és hát azt hiszem mondhatom, hogy Románia számára sikeres drogellenes harcot. Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Balázs Boglárka, onkológus rezidens orvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérjük, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, a viszonthallásra!